Folytatódik a Szigma, a holnap világa. A génszerkesztés területén számos áttörés történt 2018-ban. Kínai tudósok például génszerkesztéssel és őssejtek alkalmazásával két anyától származó egészséges utódokat és nemzeti képes egereket hoztak létre. Az eljárás egyelőre ugyanakkor csupán egereknél működik, mondta Dinnyés András, a Szent István Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem professzora.
Mi emberek általában két különböző egyednek a génjeiből keveredünk össze. Ez nagyon sokat segít abban, hogy gyorsabban fejlődjön az emberi faj. Egerekben ez ugyanígy van, hiszen nem olyan nagyon távoli rokonaink, de azért az egereknek a őssejtjeit, genetikai anyagát könnyebb manipulálni. És tulajdonképpen már 2004-ben is megtörtént az, hogy két nősténből kutatók létrehoztak utódokat. Ott is arra volt szükség, hogy bizonyos géneket, amiket megakadályozzák, azokat töröltek a genetikai anyagból. Ezt úgy hívják, hogy imprinting, genetikai imprinting, ami azt jelenti, hogy emlősökben bizonyos gének vagy csak anyai, vagy csak apai eredetűek, például a placenta fejlődésben ezek elég fontos szerepet játszanak, ezért, hogyha két anyai genetikai anyag keveredik össze, vagy két apai, akkor itt komoly fejlődési problémák alakulnak ki, és nem születik meg az utód. Hogy ezt megoldják, a kínai Tudományos Akadémia kutatói azt a módszert választották, hogy genetikai ólókkal, CRISPR nevű rendszerrel, ami az utóbbi években gyorsabbá, hatékonyabbá tette géneknek a kivágását. Kivágtak bizonyos régiókat, és azt nézték, hogy ahogy ezeket vagdossák kifele, megoldódik ez a blokk. És valóban nőstényekben három ilyen genetikai régiót kivágva a addig problémás fejlődés során elpusztuló magzatok helyett életképes nőstényeket kaptak, amik annyira életképesek voltak, hogy még szaporodtak is később. Érdekes módon hímekben két régiót kellett kiváltni ahhoz, hogy javuljon a helyzet, és megszülessenek az utódok, de ezek sem éltek túl sokáig, tehát volt néhány, ami két napig még él, de végső soron mindegyik elpusztult. Tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt különböznek a hímek és a nőstények, ezt azért eddig is tudtuk, de így sok mindent megtudunk arról, hogy ezek a genetikai régiók, az imprintingben résztvevő gének milyen betegségeket, milyen problémákat hordoznak, hogyha itt mondjuk emberekben egy mutáció történik.
Hatalmas nemzetközi felháborodást váltott ki egy másik kínai kutató bejelentése, aki állítása szerint embriókorban módosította két azóta megszületett csecsemő DNS-ét. Vértesi Beáta biokémikus, az MTA Enzimológiai Intézetének kutatója, a BME egyetemi tanára szerint lehetséges génszerkesztéssel a HIV vírus ellen immunissá tenni a szervezetet, de etikailag az eljárás erősen megkérdőjelezhető.
Egyértelmű, hogy mindenki elítéli. Egyetlen egy olyan véleményt olvastam, ahol az lehetett leszűrni, hogy végül is lehet annak értelme, hogy a HIV-fertőzés ellen valamilyen védekező mechanizmusra szert tegyünk emberi egyedekben, de alapvetően a tudományos világ és a közvélemény is egyértelműen elítéli az ilyen kísérleteket, és azért teszi ezt, mert egyelőre ez a CRISPR eljárás bármennyire is pontos, távolról sem állíthatjuk, hogy 100%-ban mentes az olyan mellékhatástól, ami a DNS-nek nem csak a kívánt helyen, hanem más helyen történő módosítását is előidézheti. És az, hogy ez vajon megtörténik-e, vagy nem, az igazából nem is derülhet ki feltétlenül azonnal, lehet, hogy néhány évnek kell ahhoz eltelnie, hogy utána valamilyen olyan betegség jelenjen meg, amit ez a CRISPR technológia okozott az embriókban. Tehát nagyon kockázatos ez a dolog, amikor végstádiumi betegeken alkalmazzák, és fontos módon nem örökletes módon, hanem egyéb módon ezt a CRISPR technológiát, annak egyértelműen van orvosi létjogosultsága. De egészséges csecsemőkben örökletes mutációkat előidézni, azt gondolom ez mindenki számára egyértelmű, hogy mennyire nem etikus.
Magyar tudósok a gímszarvas DNS térképét elkészítve akár a csontritkulásról, akár a tumorok fejlődéséről is új információkat szerezhetnek, mondta Orosz László genetikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Ez nem géntérkép, azt mondanám, ez az abszolút géntérkép, ami minden génnek megmondja a sorrendjét, mit tudunk meg belőle, egy fajnak az evolúciójáról rengeteget megtudunk, megtudjuk a géneket, a génekben történt összes változást, és ez aztán meg tudjuk oldani azt, hogy minden egyedet, minden gímszarvast egyedileg azonosítani tudunk, és ebből a óriási információ halmazból rendkívül sok irányba mehet tovább a dolog, ez lehet állattenyésztés, tenyésztés szempontjából, egy másik állat tenyésztése szempontjából adhat fontos információkat, adhat a bűnügynek információkat, hogy azonosítani lehet egy elkövetőt a rajta lévő apró kis, mondjuk egy vércsebből vagy szőrszálból. Adott egy csomó lehetőséget az orvostudománynak is, mert rendkívül pontosan meg lehetett határozni a gimszarva segítségével géneket, amelyek hihetetlenül fontos szerepet játszanak a csontritkulásban. Továbbá lehetett meghatározni olyan géneket, amelyek a tumoroknak a fejlődését befolyásolják. A szarvas aggancs az, amikor fejlődik, akkor naponta 1-2 centit nő a végein. Ugyanakkor körülbelül egy 10-20 dekával is súlyosabb lesz. És mégsem történnek ebből rákos elfajulások. Ugyanazok a gének, akik ezt a folyamatot mederben tartják, ezt a borzalmas sejtszaporodást, ugyanezek a gének például a malignus tumorokban az ember kikapcsolnak. Tehát rengeteg érdekes és gyakorlatilag is hasznos ismeretet lehet ebből kibányászni.
2018-ban az orvosi Nobel-díjat a tumorok által kikapcsolt immunsejtek visszakapcsolásáért ítélték oda. Falus András genetikus, az MTA rendes tagja hangsúlyozta, az elméletet néhány éve már Magyarországon is oktatják, és a klinikai gyakorlatba is bekerült.
A gondolat lényege az, és ennek ma már tényleg jól ismert, elterjedt a kórházi, a klinikai gyakorlatban is valóban sikeresnek mondható következményei vannak, hogy ezek ellen, a immunsejteket gátló anyagok ellen, amit mondom, a ráksejtek termelnek, olyan immunreagenseket adnak be a tumorba, ezek úgynevezett monoklonális antitestek, tehát nagyon egyforma a gátló anyag, vagy a felszíni gátló anyag ellen irányuló immunreagensek, amik nem engedik a tumornak, a ráksejtnek, hogy leállítsa az ellene normálisan folyó immunreakciót. Elsősorban a daganatgyógyászatban tűnik ennek a megfigyelésnek és ennek a kísérleti eredménynek óriási jelentősége, és nem csak a elméleti onkológusok, immunológusok találták úgy, hogy ez egy nagy felfedezés, hanem ma már egyes tumoroknál, egyes rákoknál ezt a gyakorlatban is alkalmazzák. Tehát egy mondatban összefoglalva, a gátlás gátlása történik meg, ami serkentést jelent értelemszerűen, az immunrendszernek a helyi serkentését jelenti, a ráksejt okozott gátlást valamilyen külső immunológiai módszerrel, tehát immunológiai terápiával vagy biológiai terápiával gátolni lehet.
Akár otthoni diagnosztikai módszerekkel is lehetséges lehet a jövőben bizonyos daganatok kimutatása. A Debreceni Egyetem MTA-DL lendület sejtmetabolizmus kutatócsoport a bélflóra megváltozásában mutatná ki az emlődaganatokat. A tudósok reményei szerint 5 éven belül sikerülhet egy olyan eljárást kidolgozniuk, amely gyorsabb és kényelmesebb a napjainkban alkalmazott diagnosztikai módszereknél, mondta Baj Péter, a kutatócsoport vezetője.
Találtunk egy olyan anyagot, amit a bélflóra baktériumai termelnek, és ez a keringéssel eljut az emlőbe, emlőrák sejtekhez, és az emlőrák sejteknek a ráksejtekre jellemző viselkedését gátolja. Érdekes módon ezzel párhuzamosan az épsejteknek a működését úgy tűnik egyáltalán nem befolyásolja. Ez lenne az alapfelismerés, illetve az, hogy ennek a metabolitnak, vagy ennek az anyagnak, amit egyébként litokorsabbnak nevezünk, a termelődése lecsökken korai emlőrákban. Tehát nagyon korai stádiumban úgy tűnik ez a fék eltűnik a rendszerben. A jelenlegi tudásunk szerint ez arra lehet alkalmas, hogy vagy a bélflórában bekövetkező változásokat tudjuk vizsgálni, vagy nyilván ennek a metabolitnak a szintjét, és ezen keresztül korai stádiumban lehet megtalálni, vagy azonosítani az emlőtumor megjelenését. Még egy dolog, hogyha a bélbaktériumokat vizsgáljuk, ez székletből lehetséges, ehhez nem szükséges invazív mintavétel, tehát nem kell senkit megszúrni. Ad abszurdum, hogyha azok a módszertani fejlesztések, amiket tervezünk, sikeresek, akkor akár ez otthon is elvégezhető lesz.
Eközben a stressz és az álmatlanság kulcsrendszerét fedezték fel az agyban magyar kutatók. Az egyik cél akár egy, az eddigieknél is hatékonyabb szuperaltató gyógyszer kifejlesztése is lehet, mondta a kutatást vezető Acsádi László, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársa.
Amit felfedeztünk, az egy olyan sejtcsoport, amelyik megkapja az összes ősi területről felszálló ébresztőjelet, ezeket képes szintetizálni, és ezután eljuttatni a agy fontosabb fejlettebb területeinek nagy-nagy többségére, és így tulajdonképpen egy másik állapotba hozza ezt az idegrendszer területeket, egy éber állapotba is lehetővé teszi, hogy az éber működéshez szükséges idegrendszeri aktivitások meg tudjanak történni. Több mint valószínű egyébként, hogy nem csak az ébresztésért felelős, hanem általában beállítja a tulajdonképpen izgatottsági, izgalmi állapotunkat, a stressz szintünket. Természetesen hosszabb távon nyilván rendkívül fontos, hogy ki lehet-e fejleszteni olyan gyógyszereket, drogokat, amik ezen az idegsejteken hatnak. Ezek a rendszerek feltehetően túlműködnek az alvászavarok esetén. Na most az alvászavarok az a mai modern társadalomnak nagyon nagy szegmensét érítő probléma. Szerénybesések szerint is 30-40% az embereknek átmegy olyan időszakon, amikor komoly, súlyos, hosszabb ideig fennmaradó, egy-két hónapig fennmaradó alvászavartól szenved. A jelenleg elérhető altatók azok nem specifikusan hatnak, tehát valóban bebódítanak, de egészséges pihentető alvás nem tudnak létrehozni, tehát emiatt egy fontos kutatási irány, hogy vajon, ha ennek a rendszernek, ami feltételések szerint stressz esetében ugye túlműködik, ha ennek a rendszernek az aktivitását gátoljuk, akkor vajon előállt-e a szuperaltató, ami ilyen esetekben segít és egy egészséges pihentető alvást biztosít.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Egész éves figyelmüket megköszönve búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.